A könyvben utazom első vendége Fejérvári Gergely, az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia kiadó szerkesztőség vezetője. Vele beszélgetünk a legfrissebb kiadványaikról, gyönyörű fotókkal készült, szinte albumszerű könyvekről, és egy igazán meglepő kötetről, amelyben Madách Imre, az Ember tragédiája című művéről írnak a színház, a filmművészet és a zene oldaláról megközelítve. Mindjárt kiderül, mit is jelent ez pontosan. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy ezek a karácsonyi újdonságok mennyire reprezentálják azt, amivel maga a kiadó foglalkozik.
Igazából egy sorozatunk címével tudnék erre válaszolni, az a Pars Pro Toto, ami ugye egy olyan stilisztikai eszköz, ami egy részleten keresztül kifejezi az egészet. Úgyhogy én merem azt állítani, hogy a mi könyveink jellegükből fakadóan olyanok, hogy egyediek is, de mégis a szemléletmódot, azt a fajta attitűdöt, amivel a könyvekhez viszonyulunk, azt kiválóan visszaadják. Alapvetően a mi küldetésünk az a 2017-es megalakulás óta az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia valamennyi területét reprezentáljuk. Ebbe beletartozik az építőművészet, színház és előadó művészet, de beletartozik mondjuk éppenséggel az elmélet is, tehát nem csak a primer művészetekkel, hanem az azokat feldolgozó szekundérirodalommal is foglalkozunk. Tehát ha bárki bármelyik könyvünket kézbe veszi, akkor tulajdonképpen a megalakulás óta megjelent több mint 200 címünkről kap egy általános információt, hogy mi is az a viszonyulás a magyar kultúrához, magyar művészethez, amit a mi köteteinknek képviselnie kell.
Mielőtt ráterünk erre a három legújabb könyvre, azelőtt még egy kérdésem volna, hogy a művészeti könyvek általában hangvételükben, vagy ahogyan az olvasókhoz szólnak, vagy ahogyan egy művet, vagy több művet elemeznek, ahogyan bemutatnak egy alkotót, ez mennyire korszerű? Mert ugye ennek vannak hagyományai, és csak kíváncsi vagyok, hogy tudjátok ezt a mai olvasó számára izgalmassá tenni.
Nehéz, főleg azért, mert a mai olvasó kategória sem, de az utcaembere, hogy értünk alatta valami nagyon nehezen megfogható és kontúrtalan kategóriát. Egyébként a kérdés jogos, és próbálkozunk is azzal, hogy valami olyan köztes utat járjunk, ami nem rekeszti el a csak értő szakmai közönség nyilvánvalóan meglehetősen szűk olvasó tábora számára ezt, ugyanakkor nem is higítjuk föl azt a gondolatiságot, azt a fajta analitikus szemléletmódot, amit egy szerző képvisel azzal, hogy mindenáron mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy picikét azt hiszem, hogy itt van is egy ilyen kis műfai meghasonlás a mi könyves portfóliónkban is, mert azért legyünk őszinték, a print könyvkiadás az továbbra is a legitimációnak, illetve a kánonképzésnek az eszköze. Tehát a legmagasabb presztízsel rendelkező megjelenési formája egy kulturális vagy művészeti életmű reprezentációjának. És úgy látjuk, hogy ha kis számú is, de elkötelezett az a közönség, aki ezt számon kéri, elvárja és értékeli. Úgyhogy megpróbálunk inkább olyan értelemben két lábon állni, hogy egy területen belül is megosztjuk ilyen módon a figyelmünket, és mondjuk a képzőművészetről gyakorlatibb megközelítésben van egy fiatalokat célzó, akár a különböző művészeti technikákat bemutató, azok alkalmazását segítő kiadványsorozatunk, a kreatív képzőművészet, amit leginkább egyébként Szunyogi András grafikus művész vállalt magára, itt a rézmetszéstől kezdve a linómetszésen, hát a ceruza rajzig, a mezzotintók technikáig, mindenféle izgalmas módon és közérthetően megírt kötetekről beszélünk. De ha most éppen az újabban napvilágot látott könyvek, Szabó Lilának a Bartusz György életművét feldolgozó monografikus albumára, vagy éppenséggel Szem Adám György Quodlibet kiállításának könyves megjelentetésére, ott azért nagyon fontos az, hogy a komolyan vehetőség és hitelesség érdekében azért mégiscsak a legnívósabb szakemberek szaknyelvet is felhasználó repertoárjához nyúljunk, mert valamilyen módon nekünk mégiscsak a művészetnek egy olyan nívóján kell megszólalnunk, amit egy akadémia magára vállalhat.
Akkor maradjunk is a Bartusz György életművét, életét bemutató kötetnél. A kötet egyik fele szöveges csak, és a második része album. Ráadásul hihetetlen felkelti az érdeklődést a műalkotások iránt, mert de gyönyörű képeken látni. Ugye ő kassai művész, de hát az életrajzából kiderül, hogy számos más helyen is megfordult.
Hát először is erre a szerkezetre reflektálva, mi ezt úgy is tudtuk nevezni, hogy bevezető tanulmány, utána van egy galéria, és aztán van egy olyan függelékünk, ahol a művész kiállításainak, életrajzi adatainak van egy ilyen Lajstrom-szerű bibliografikus összefoglalása. Azért döntöttünk emellett, mert nagy szerencsénkre a Magyar Művészeti Akadémia nagylelkű támogatásával lehetőségünk van arra, hogy a könyveinket magasabb minőségben és nagyobb anyagi ráfordítással alkossuk meg, mint ami egyébként egy piacon működő kiadó számára rentábilis lenne. Ez azért is van, mert alapvetően a közfeladataink közé tartozik a dokumentáció, tehát egész egyszerűen az értékmegőrzés, értékfelmutatás, értékterjesztésnek a missziója, és pont ezért egy kicsit úgy tekintünk ezekre az albumokra, hogy ezek lapozható tárlatok, lapozható kiállítások, a teljes életművet reprezentálniuk kell, azt nem lehet megúszni 20-30 bélyegképpel. Nyilván az életművek sok esetben ezres nagyságrendű műalkotásra rúgnak, de ilyen esetben mindenféleképpen a monografikus feldolgozásnak a vonalát követve van egy olyan válogatás, ami méltó módon tudja reprezentálni a teljes életművet. Ilyen esetben egyébként mindig a szerzőre vár ez a hálás, vagy néha hálátlan feladat, hogy ezeket ő felkeresse, fölkutassa. Nyilván azzal kapcsolatban is lehetnek problémák, ha most konkrétan a Bartusz könyvről beszélünk, hogy olyan, hogy el is hangzott ugye egy kassai alkotó, ráadásul igen erőteljesen megtermékenyítették őt a prágai tanulóévei, Prágán keresztül a francia iskola, de közben a magyar anyaországi művészekkel is ápolt egy nagyon szoros kapcsolatot, tehát meglehetősen szerteágazó és fizikailag is szétszórt az életmű. De én azt merem mondani, hogy ami könyveket mi kiadunk a képzőművészet területén, azoknál fölmerjük azt vállalni, hogy a képek válogatása valóban teljességében képes reprezentálni az ő életművüket.
Hogy egy picit megismertessük Bartusz Györgyöt, ugye nagyon érdekes, van egy hasadás, tehát hogy mennyire két különböző korszakról beszélünk az ő műveit megfigyelve, van egy ilyen monumentális szobrokat tartalmazó rész a könyvben, és egészen elképesztően hatásosak. És hát a második időszakában pedig ilyen kis plasztikákat, tehát ilyen gipszés festék, apró dolgokat csinált.
Tegyük hozzá, hogy ő idén 90 éves, és hála Istennek jó egészségnek örvend. Tehát itt ráadásul nem is egy lezárt életműről beszélünk, és valóban megfigyelhető egy ilyen stilisztikai törés is, ami viszont, ahogy említetted is, érdekes módon ez a méretbeni monumentalitás és ez a míves kisplasztikai megoldás valahogy nem csorbít az erején. Tehát az ő művészetének egy nagyon sajátságos vonása az, hogy függetlenül az alkalmazott anyagtól, technikától, a létrehozott alkotásnak a méretétől, anyagiságától, valahogy az átütő elementáris erő jellemző rá. Egy kicsikét az én szememben a Schrammel Imrének, aki szintén albumot kapott tőlünk, hogy most így fogalmazzak. Ugyanez ott is megfigyelhető egyébként, tehát vannak ilyen párhuzamosságok, hogy amikor az ember véglapozza a könyvet, és megnéz mondjuk egy Minotaurus szobrot, amint éppen egy elragadott leány dől el magához, azt gondolja, hogy ez ilyen 3-4 méteres monumentális köztéri szobor, és elmegy a műtermébe, és kiderül, hogy 30-35 cm-es kis plasztika. Tehát izgalmas, ez is számomra egyébként ebben a Bartusz életműben, hogy hogyan tud megnyilvánulni egy elementáris művészi erő, szinte függetlenül attól, és tegyük hozzá akár attól, és az anyagtól magától is elszakad, mert különböző akciókkal, performanszokkal ő tulajdonképpen ki is lépett a művészet pusztán csak anyagi tartományából, és ezeket a fokozatokat egyébként Szabó Lilla a monográfusa nagyon szépen végig is veszi, és azért is örülünk egyébként az ő személyének, hogy pillanatra ő rá is kitérhessek, mert nyilván lehet egy képzőművészeti albumban egy bevezető tanulmányt pusztán ilyen deskriptív módon is elképzelni, leírja tételesen, mi történt, az életútra reflektál, és néhány kiemelt alkotást elemez, de az egész valahogy olyan hűvös és leíró is marad. És Szabó Lilának a saját szenvedélye és elhivatottsága az átsüt ennek a műnek minden során, és nagyon szépen kerül párbeszédbe magával a Bartusz életművel. Úgyhogy mi alapvetően azt szeretjük, hogyha már fölmerült ez a kérdés is, hogy egy képzőművészeti albumnak mi a közönsége, mi a szerepe, hogy legyen állítás benne. Hogy ne pusztán csak egy ábrázolása legyen, egy lecsapódása legyen a szövegben az életműnek, hanem alakuljon ki egy viszony, ami a szerző szemén keresztül láttatva, egy viszonyulást eredmény az olvasónak is. Tehát én azt hiszem, ha tényleg végig tallózzuk a most már 10-nél is több képzőművészeti albumunkat, akkor az egy ilyen közös kép erről, hogy ezek interpretálnak, ezek egy viszonyulást is kialakítanak a művészhez és az életművéhez.
Nézzük a másik könyvet, Madách Imre születésének 200. évfordulója van most, és nyilván amiatt jelent meg ez a kötet. Az ember tragédiája van természetesen a fókuszban, de hogy különböző művészeti ágak révén bemutatva. A színház és a film az rendben, de hogy a zene oldaláról ez nagyon meglepő volt.
Igen, ugye négy szerző, négy kiváló tanulmánya került ebben a Cantus Vitae címmel megjelent könyvben válogatásra, és a koncepció az valóban az volt, hogy az ember tragédiáját a megírása óta folyamatosan viták keresztüzében találjuk. Ugye voltak a legkülönfélébb értelmezések, hogy ez valójában a férfi és a nő viszonyára, az egyén és a közösség, a polgár és a hatalom, az ördög és az Isten egyetemes harca. Ugye voltak időszakok, amikor az ember tragédiája helyett az ördög komédiájának hívták, például annyira átértelmeződött.
Olyan súlya lett Lucifernek adott korban, mert hogy ez mindig függ attól, hogy milyen korban veszik elő, nem?
Igen, és nyilván, hogyha az ember leméri például a szereplők történelmalakító aktivitását a műben, akkor felmerülhet valóban az, hogy a sodródó és folyton csak kérdező, majd kiábránduló Ádám mennyire tekinthető a mű valós főhősének, és nem sokkal cselekvőbb és történelmalakítóbb Lucifer. Nyilván ezek valóban korszakról korszakra változnak, és volt is egy ilyen szűkítési szándékunk, hogy elsődlegesen a két világháború közötti keresztény értelmezésnek a gyökereit vizsgáljuk meg különböző területeken. Nyilván ennek a fókusznak a megtartásával óhatatlanul tágabbra nyitottuk a blendét és a vizsgálatnak a tárgyát is, de ami közös mind a négy alkotónak az írásában, hogy nem az ember tragédiáját közvetlenül vizsgálja, hanem az ember tragédiájának értelmezését a különböző korokban értelmezi. Az értelmezések értelmezése tulajdonképpen ez. De Nyilasi Balázs tanulmánya fókuszál elsődlegesen a korabeli befogadástörténetre, a recepció esztétikára, végig tallóz azokat a legfontosabb megközelítéseket, amikkel az ember tragédiájához nyúltak, hogyan építették le, vagy artikulálták másképpen azt az úgynevezett madácsi pesszimizmust, ami sokáig rajta ragadt a művön, és hogy milyen előremutatóbb, milyen sokkal pozitívabb töltetű kritikák és értelmezések születtek. Logikus valóban egyébként, hogy a színházi feldolgozás, amit Kisdomokos Dániel színház történész vállalt magára, az nagyon szorosan kötődik magához a tragédiához. Ő viszont úgy közelít hozzá, hogy a legendás rendezéseknél nagyon sokat figyel arra, hogy milyen kísérőzenék, milyen színpadkép, milyen jelmezek. Itt végigveszi Jasik Ámostól, ez a Németh Antalig, hogy milyen tervek vannak, ezeket egyébként képként is közöltük, dokumentum értékű, még korábban nem publikált anyagokkal. Tehát, hogy ő sem direkt módon mondjuk színházkritikákban Ádám és Éva a színészi játékát méltatja, hanem egy magasabb rendű, absztraktabb megközelítés szempontjából vizsgálja. Kelecsényi László nem túl nagy számú filmes feldolgozással foglalkozik, főképpen a nagyon megosztó Jeles András féle Angyali Üdvözlettel és Jankovics Marcelnek az animációs feldolgozásával, és részben ő nem csak a meglévőre, hanem a hiányra reflektál, keresi annak az okát, hogy miért ilyen viszonylag kis számú a filmes adaptáció ahhoz képest, hogy egyébként mennyire beépült és mennyire evidens módon része a magyar kultúrának az ember tragédiája. Még azt is megnézi egyébként, és szinte anekdotikusan meséli el, hogy Hollywoodba hogyan került ennek a forgatókönyve, és milyen módon söpörték ezt le az asztalról. Tehát ő nagyjából azt vizsgálja, hogy mi az a látszólag nem olyan nagy, és mégiscsak nagyon jelentős határ a színpad és a filmvászon között, ami nagyon nagy számú és nagyon sokrétű megközelítést biztosít színházi, és mi az, ami egy kicsit óvatosabbá teszi a filmrendezőket, és nagyjából abban marad a saját magával folytatott polémia a végén, hogy azért a Jankovics féle animációs feldolgozás a legteljesebb és a gondolatilag legtöbbet hozzáépítő és hozzáadó adaptáció ezek közül. És hát talán a legabstraktabb az ugye Windhager Ákosnak a zenei megközelítése, ráadásul ez a legnagyobb tanulmány is a műben, illetve ugye Dohnányi Ernő Cantus Vitae az Élet dala című szimfonikus költeményét emeltük címmé is, egyfajta sugalmazásképpen, hogy kiragadnánk ebből a madácsi pesszimizmus, a halad-e az emberiség, tart-e valahová, vagy csak egy spirálban önmaga veszte felé fut, hogy ezt egy picit felülírjuk ezzel a Dohnányi féle optimizmussal, bár azért ez is többrétű, és ez nem opera, tehát nincs színpadi játék, nem programzene, tehát nem narrálja a zene magát, a tragédia cselekményét, hanem inkább különböző zenei motívumokban különböző gondolatokat vagy eszméket fogalmaz meg, és ennek egy nagyon izgalmas kotta példákkal és korabeli koncertfelvételek analizálásával végigvezette tanulmánya Windhager Ákos munkája, hogy hogyan tud a zene a maga absztrakt nyelvén elmesélni valamit, értelmezni valamit, újra gondolni, bár a szót magát nem szeretem, de mégis ez történik, újra gondolni valamit, ami megszületett papíron, megszületett színpadon, és nyilván ehhez azért kell egy nagyfokú zenei nevelés, hogy az ember ezeket a finomságokat észrevegye, meghallja. Tehát ilyen szempontból is tartom nagyon jelentősnek ezt a művet, hogy a mindenki számára evidensnek tűnő megközelítések mellett keressük meg ezeknek a kultúrában egymással összekacsintó összművészi törekvéseknek a fontosságát is. És egyébként meglepő, hogy azért a 20. század első felében számtalan kísérlet és próbálkozás volt, akár olyan módon, hogy a színpadi játékhoz kísérő zenét írni, akár olyan módon, hogy valahogy akár csak Lisztnek a Faustja például, nem programzenei módon, hanem egy elvontabb, absztraktabb zenei nyelven újra fogalmazza ezt a művet.
A harmadik könyv, ami szintén rendkívül friss, és azt hiszem, hogy ennek lesz a legszélesebb közönsége, pont azért, mert legalább annyira utazásra serkent, mint amennyire elmélyülésre. Ez a zsinagógák építészetével foglalkozik egy bizonyos korszakban. Az ember nem tudja, hogy ennyi csoda van Magyarországon.
De azért ezek közül, hogyha az ember így elkezdi lapozgatni a könyvet, rányom, hogy néhány el is van dugva. Belső udvarok végén, vagy valamiféle az utcaképről egészen jelentéten épületnek egy belső tere. Egyébként, hogy a könyv, amiről most éppen beszélünk, ez az Építs nekem hajlékot, szubjektív zsinagógatúrák a Kárpát-medencében.
Angolul és magyarul, ez
angolul
fontos,
és magyarul, így van, tehát teljes értékűn a teljes szöveg mindkét nyelven megjelent. És maga a cím is nagyon sok fontos információt fölvillant, már egyrészt, hogy Kárpát-medence, tehát hogy megint csak kiszélesítjük Kassától, Marosvásárhelyen át, Szabadkától, Kaboldig, Lendváig, tehát a zsinagógáknak a nagy része valóban Magyarország területén, de rengeteg magyar lakta, vagy korábban magyar lakta és magyar ajkú zsidó közösség által lakott területen is épültek ezek. Benne van ebben a címben az is, hogy ezek szubjektív túrák. Tehát a szerzők, dr. Oszkó Ágnes Ivett és dr. Negyela László Márk, ezt egy kiállítás, korábban általuk kurátorként jegyzett kiállítás anyagából úgy válogatták össze, hogy útvonalakra fűzték föl a régiókban sokszor egészen egymáshoz közeleső, néha azért komolyabb távolságra elhelyezkedő épületeknek egy ilyen értelemben földrajzilag is, meg építészetileg is logikus és nagyon izgalmas fonalára ezeket a kis túraútvonalakat. Nyilván Pesten és Budán a legegyszerűbb dolgunk van, hiszen itt szinte sétatávolságra vannak egymástól ezek, de pont azért kinyitják és vizsgálják úgy is, hogy az egymáshoz közelebb eső zsinagógák esetében van-e mondjuk az építető személyében, a tervező személyében, az adakozó közösségekben, az alkalmazó stílusban olyan azonosság, amilyen módon regionális sajátosságként is artikulálható, hiszen nagyon érdekes megfigyelésük volt az, hogy azért a többségi befogadó közösségnek az építészeti hagyománya az igen erősen megtermékenyítette ezt a zsidó építészetet is. Nyilván ez egyfajta kölcsönösség is volt egyben, tehát oda-vissza működtek ezek az átvételek, beépülések egymás hagyományába és kultúrájába. Másrészt például arra is fölhívják a figyelmet, hogy amit így a keresztény hagyomány tart, hogy a templom az Isten háza, és konkrétan az eukarisztia megjelenésével a megtestesült Istent fizikailag is ott érezzük a templom falai között. A zsidó vallásban egyrészt régi hagyománya van a Szent Sátor, a Jeruzsálemi templom. A zsinagógák valójában nem Isten házai, hanem a közösség házai. Tehát, hogy számukra egy nagyon fontos szerep volt az, hogy a közösségi együttlét alkalmai számára nyújtson lehetőséget. Nyilván ez a megépített zsinagóga méretéből, elhelyezkedéséből is rekonstruálható, hogy milyen számosságú zsidó közösség építette, milyen anyagi lehetőségeik voltak, milyen gyakorisággal jártak össze. Mert az ő meggyőződésük szerint, ahol 10 zsidó férfi imádkozott, azzal megszentelték Isten nevét. Tehát volt benne egy ilyen a keresztény gondolkodásnak a fonákja tulajdonképpen, hogy szinte az ember szenteli meg az Isten nevét a hozzávaló imádság által. és minden egyes zsinagóga olyan módon van bemutatva, hogy az építető közösség története is, mikor érkeztek oda, milyen számban, milyen foglalkozásuk volt, fontosabb rabbiaiknak a neve, főleg ha esetleg valami nagy innovátorról beszélünk, aki nagy újításokat hozott mondjuk a zsidó liturgiába, és utána tér rá magának a zsinagógának az építészeti és művészettörténeti sajátosságaira és érdekességeire. Nyilván nagyon gazdag képanyag mellett, ami szerintem önmagában is lenyűgöző, ha az ember csak átlapozza, tényleg lútbőröztetően gyönyörű képek vannak benne, amit egyébként annak is köszönhetünk, hogy a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ professzionális fotósai járták végig ezeket a helyszíneket. Még egyébként az akkor már sajnos ugye háborúban álló Ukrajna Husztját is meglátogatták, ami még azt mondom, hogy veszélytelennek sem volt mondható abban az időben. Tehát egy nagyon komoly fotodokumentációs apparátus is összeállt, és mindemellett próbálják a zsinagógákról újra kiterjeszteni a figyelmet, és akkor a város más nevezetességei, természeti környezete, hogy valóban turisztikai szempontból is releváns legyen, ne csak építészet, vallás és művészettörténet szempontjából, amit ők létrehoztak.
Fejérvári Gergellyel, az MMA kiadó szerkesztőség vezetőjével beszélgettünk a karácsonyi kiadványaikról, Szabó Lilla Bartusz című kötetéről, Negyela László és Oszkó Ágnes Ivett Építs nekem hajlékot, Szubjektív zsinagógatúrák a Kárpát-medencében című gyönyörű kiadványáról és a Cantus Vitae című könyvről, amelyben tanulmányokat olvashattok az ember tragédiájáról. Ezt Windhager Ákos szerkesztette. Most egy kis zene, azután visszajövünk iparművészekről szóló könyvekkel.